Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, mivel gyermekek is vannak körünkben, gyermekeknek szóló történetekkel hadd kezdjem mai délelőtti Isten tiszteletünket. Engem egy szegedi kiadó felkért évekkel ezelőtt, hogy Arany János legmaradandó versurait gyűjtsem össze. Most pedig felkértek arra, hogy Arany János élettörténetéből a legmaradandóbb történeteket gyűjtsem össze. Most eközben vagyok 52 történetet, tehát minden hétre egy történetet kell összegyűjtenem, hogy gyerekek itt Magyarországon Arany János életéből épületes, ez lesz a cím, hogy épületes történetek. Régen ez egy hagyomány volt, hogy olyan történeteket mondunk el, amelyek építenek. Nem olyanokat, amelyek rombolnak, vagy megingatnak, hanem építenek. Hát most, kedves gyerekek, hányan vagytok? Ketten vagytok itt most. De hát remélem, hogy a többieknek is épületes lesz ez a néhány történet. Először is Arany János hogy maradt életben? Mert előtte 8 testvére meghalt. 8 testvére. Ez nagyon rendkívüli dolog. Másfél évente temetést rendezett a család. Életben maradt az első testvére, aki 25 évvel idősebb volt nála egy nővére. Utána 8 gyerek meghalt, és ő a 10. gyerekként életben maradt. De hogyan? Ez az első történetem. Arany János úgy maradt életben, hogy az édesanyja 46 éves korában szülte őt meg, és nem volt teje. Tudjuk jól, hogy az anyatej milyen életfontosságú, és ma is, ha 2-3 évig, most már bátorítanak mindenkit, hogy igenis 2-3 évig is lehet szoptatni a kisgyermekeket, mert még 80-90 éves korban is ki lehet mutatni, hogy valaki anyatejen nőtt fel, vagy sem. Annyira alapvető az anyatej. De hát az édesanyák nem volt teje, 46 éves volt. Szerencsére a nővére is akkor szült gyermeket, előbb megszoptatta a maga kisbabáját, utána átszaladt pár száz méterrel odébb a családi házhoz, és az öcsét is megszoptatta. Miért nem tanítjuk ezt az iskolában? Ez egy csoda volt. Arany János úgy maradt életben, hogy a nővére minden nap meg tudta szoptatni. Vékony dongájú gyerek volt, sok betegség is elővette később, de hogy egyáltalán életben maradt, a magyar nyelv legnagyobb művésze volt. Amit ő ki tudott fejezni magyar nyelven, az nem közönséges dolog. Akinek az ég alatt már senkije sincsen, ne féljen, felfogja ügyét a Jóisten. Ez a toldi közepén van, a 7. ének ezzel kezdődik. Ezt se tanítjuk pedig a toldi kötelező olvasmány. Legszebb sor magyar költészetben, hogy felfogja, így is felfogja, meg így is felfogja. Ki tudta ezt kifejezni, ilyen egyszerűen, ilyen paraszti egyszerűséggel? Második történetem szintén egy csoda, hogy Arany János édesapja megvakult. Megvakult. 9 évig vak volt. Egyszer éjjel kiment a házunk kívül, most nemrég voltunk Nagyszalontán, meg lehet nézni, itt nem is olyan messze van Nagyszalonta, és este kiment, fölnéz a csillagokra, és látni vélte a csillagokat. Tehát nem hitt a saját szemének. 9 éve vak volt. Tényleg a csillagok azok, amiket látok? Hát sokszor ti is, ha behunyjátok a szemeteket, olyan, ha jó erősen behunyjátok, ti csillagokat láttok, nem csillagok nélkül is. De hát nem hitt a saját szemének, szépen bement, lefeküdt, majd reggel ellenőrizzük magunkat. Reggel felnyitja a szemét, látja az ágyat. Ott olyan komód volt, hogy a gyerekek a komódba aludtak, a kicsinyek voltak, látta a komódot, tehát nem volt gyerek, csak egy gyermeke maradt életben. Látta még a gondolkodói széket is. Nagyszalontán volt gondolkodói szék. Minden parasztember beült, volt karfája, és ott leült, és akkor végig gondolta, hogy most a családnak mire van szükség, mit kell csinálni. Mindent látott. 9 év után jött meg a szemevilága ennek a református embernek, aki aztán elment, és minden reggel az Isten házában kezdte a napját ez a férfi ember, mert neki a Jóisten 9 év után visszaadta a szemevilágát. És a befejező történet, hogy Arany János, amikor felcseperedett, tudjuk, hogy már 13 3-14 éves korától ő maga kereste a kenyeret, segédtanító volt, délelőtt tanul, délután tanított ugyanabban az iskolában, aztán aljegyző lett, és feltűnt ott Nagyszalontán, hogy ez az Arany János soha nem káromkodik, sőt, nem is szitkozódik, sőt, egyszer azt mondja neki, itt a harmadik történetem, azt mondja neki egy városbéli, hogy hát Arany úr magától még egy teremtettét se hallottunk. Abban az időben ez volt egy nagyon komoly szitok szó, valaki azt mondta, hogy teremtette. Mennyit változott a világ 150-160 év alatt, ugye? Azt mondja, Arany, nem szokásom. Nem szokásod, hát ha magát fölidegesítik, akkor mit csinál? Azt mondja, akkor hallgatok. De ha nagyon fölidegesítik, mit csinál? Azt mondja, akkor kétszer annyit hallgatok. Honnan tanult ezt Arany János, hogy ha provokálnak bennünket, ha valami rosszat akarnak kihozni, és az emberi természetünk mindannyiunknak rossz, bárkiből elő lehet hozni a rosszat, nem kell messze menni. Honnan tanulta ezt, hogy hallgatni kell, sőt kétszer annyit hallgatni? Jakab leveléből, amit már 4 éves korában ismert, 4 éves korában már az édesapja olyan sokat olvasta fel neki a Bibliát, megtanított ugye porba írni, tehát már betűvető ember volt 4 éves korában. Jakab levele első fejezetéből tanította, hogy minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Azért van gyerekek 2 fülünk és 1 szánk, kétszer többet kell hallgatni, mint beszélni. Ez fiúgyerekeknek is, de lánygyerekeknek is meg kell tanulni. Kétszer annyit kell hallgatni, mint beszélni. Minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes haragra. Hát majd egy újabb ilyen könyv, most Vajdaságban ígérték, hogy kiadják ezt a könyvet, Épületes történetek Arany János életéből. De azért ilyen épületesek a történetek, mert ő csodával határos módon maradt életben, édesapjának csodával határos módon jött vissza újra a szeme világa, és ő lelkében csodával határos módokon azt fogadta a lelkébe, ami a legnagyobb kincs az ember életben, a Szentírást. A Szentírás igéivel nőtt fel, ezért tudta megírni a Toldit is, ami szintén a Szentíráson, Sámuel első könyve 24. és 26. fejezetén alapszik, sajnos ezt se tanítjuk, de hát ezért szeretném összeállítani ezt a könyvet, Épületes történetek Arany János életéből. Köszönöm, hogy ebből a felnőttek is épülnek. És kedves gyülekezet, mivel én sajnos keveset lehetek itt Szalkán, amikor eljövök ebbe a városba, szeretnék sokat mondani, de aki sokat markol, keveset fog. Úgyhogy most inkább kevesebbet mondanék. Jézusnak a legrövidebb példázatát hadd állítsam mindenki elé. A legrövidebb példázat, 1 mondatból áll. De ez egy olyan csodálatos példázat, ez az 1 mondat, ami mindannyiunk életét megvilágítja, sőt, az egész világ történelmet is ez a mondat magába foglalja. Ez Máté evangélium 21. fejezet 44. verse. Egy nagyobb példázat után hangzott el ez a mondat, a gonosz szőlőmunkások példázata után, amit gondolom sokan ismernek, hogy egy gazda kiadja a szőlejét munkásoknak, hogy a maga idejében majd megadják a termést, küldi a szolgákat, de nem adják ki a termését, bántalmazzák a szolgákat. Utána küld másokat is, azokat megverik, kútba dobják, azoknak se adják ki. És utána ez a gazda elkezd gondolkodni, ki az, akivel talán ezeket az embereket jobb belátásra bírhatom. Hát az egyszülött fiamat elküld. Talán őt megbecsülik. És elküldi az egyszülött fiát. Úgy közeledik a szőlő felé, azt mondják a szőlőmunkások, hát imhol jön az örökös? Hát öljük meg, és miénk lesz a szőlő? Most nem egy szolgajom, és maga az örökös jön. Öljük meg, és miénk lesz a szőlő? Megölik, a szőlőn kívülre vetik. És Jézus nem fejezte be ezt a példázatát, azt mondta a hallgatóságának, Mit gondoltok, hogy az ilyen szőlőmunkásokkal mit cselekszik majd a gazda? Hát mit érdemelnek az ilyen emberek, akiket nem nyomt el a gazda, csak a maga részét? A nagyobb rész maradhatott volna a szőlőmunkások. Én tegnap én Tokajban voltam, és kérdeztem, hogy ott a szőlőt hogy adják ki. Tegnap előtt Mohácson voltam, ott is kérdeztem, hogy hogy adják ki. Mohácson azt mondták, hogy mindenestül, aki megműveli, legyen övé mindenestül. A Tokajban azt mondták, hogy nem, azért bizonyos részt adjanak vissza. Ma már, aki dolgozik, sokszor csak azért vállalja el, hogy övé legyen minden. Most már az, hogy valakinek földje van, vagy gyümölcsfája van, vagy szőlője van, rettenetes módon értéktelennek el ezek a dolgok, pedig hát az élet alapjai. Na hát Jézus fölteszi a kérdést, mit cselekszik, szerintetek mit cselekszik a szőlős gazda az ilyen emberekkel? Rögtön mondják a választ, mint gonoszokat, gonoszul elveszti, és a szőlőt másoknak fogja. És azután, hogy megadták a választ a hallgatók, Jézus azután még néhány tanítás után az élete legrövidebb példázatát mondta el, ez a Máté 21:44, ami így hangzik, és azért mondom, hogy keveset akarok adni, de csak annyit, hogy mindenki meg is jegyezze, és egész életében gondolkozhat ezen, aki e kőre esik, szétzúzatik. Akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Jézus előzetesen beszélt egy kőről, egy nevezetes kőszikláról, mint egy messiási jelképről, hogy minden egyes ember életét a kősziklához való viszony szabja meg, és akkor azt mondta, hogy a kőszikla, ami a Bibliában egy lefoglalt jelkép, mindig a messiásnak, mindig Jézusnak a jelképe. Miért Jézus jelképe a kőszikla? Mert Jézusnak sok jelképe van a Bibliában. Van ugye bárány, mint aki az életét adja, az áldozati bárány. Van, mint a csemete, mint egy sarjadék, ami felnő a földből. Vagy, mint gyökér, és mint virágszál, hogy egyszerre lesz ember, és egyszerre Isten. Sok jelképe van Jézusnak, de az egyik jelképe a kőszikla. Miért? Mert a régi időkben, de a mai időkben is talán minden ember valahol lakni akar. Valami házban akar lakni, és a háznak a minőségét mi dönti el? Az alapozás. A háznak a minőségét nem a szép falak, vagy a tornác, vagy a tetőzet dönti, hogy van megalapozva. Mennyi időre építik azt a házat? Régi időkben, főleg ott Palesztinában, sziklára építkeztek. Tehát sziklából, ugye nem volt beton, nem találták fel még ugye a betont, hanem sziklára építkeztek, és jól megvetették a háznak az alapját. Voltak, akik nem vetették meg. Most is, ha az ember végigmegy Magyarországon, nem csak házak töledeznek és repedeznek, hát kerítések sokaságát látom, hol be, hol kidőlni, mert még a kerítésnek se vetnek meg rendes alapot, az úgy is fog kinézni 10-20 év múlva. És ezt a jelképet felhasználva, hogy mindenkinek valahol laknia kell, a Biblia a kőszikla jelképét a messiás jelképévé teszi, hogy mi Jézus Krisztus által megalapozott életben éljünk. Jézus legyen a mi kőszikla alapunk. És ezt a jelképet Jézus kettős értelemben használja fel a példázatában. Azt mondja, hogy aki e kőre esik, szétzuzatik, akire viszont ez a kő esik rá, szét fogja morzsolni. Első hallásra ugyanaz az eredmény. Szétzuzatás, szétmorzsolódás. Mégis azt mondhatjuk, hogy egészen más élet az, amikor a kősziklára esel és szétzúzódsz, és egészen más sors az, amikor nem esel a kősziklára, nem zúzód szét, hanem majd rádesik a kőszikla és szét fog morzsolni. De nézzük először az első lehetőséget. Aki e kőre esik, szétzuzatik. Értjük-e, hogy miről van szó? Kicsit olyan brutális ez a kijelentés, ne? Azt lehetne mondani, hogy ott van a kőszikla. Miért nem azt mondta Jézus, hogy aki meglátja a kősziklát, aki a kőszikla mellett dönt,
vagy aki rá ül a kősziklára, vagy rá áll a kősziklára, vagy a kősziklára kezdi majd a falakat felrakni. Miért nem ezt mondta Jézus? Miért azt mondta, hogy aki a kőre esik, szétszúzatik? Brutális kép. Először még úgy idegenkedünk is tőle, hogy mit csináljak, menjek oda a kősziklára, essek rá, zúzódjak szét. Hát mit jelent ez? Jézus azonban tudta, hogy milyen szavakkal szóljon hozzánk. Jézus pontosan tudta azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Az mindenkinek szabadságában áll. Ma délelőtti tanulmányunk is, a szentély tanításait tanultuk délelőtt, és ugye arról beszéltünk, hogy ez mindenkinek szabadságában áll, hogy elmegye Jeruzsálembe a szentélybe, és meghozza a bűneért való áldozatot. De ha már ezt a szabadságát így akarta kihasználni, hogy elmegy, akkor utána Isten megmondta, hogy hogyan hozzon áldozatot. Nem engedte meg Isten, hogy mindenki a maga önkényének megfelelően hozzon áldozatot. Azt mondta, hogy ha eljössz, ha valóban meg akarsz szabadulni a bűneidtől, akkor így és így szabadulhatsz meg. Itt is Jézus azt mondja, hogy itt én vagyok a kőszikla. Én vagyok minden emberi élet alapja. Az az ember, aki tartós épületet akar, aki itt a földön boldog akar lenni, aki el akar jutni az örök életbe. Ez mindenki magán múlik. Ha valaki csak itt akar a földön élni, és utána el akar tűnni nyomtalanul, megteheti. De aki örökké szeretne élni, annak megadom a lehetőséget, de pontosan ezt kérem tőle, hogy ne csak észrevegyen engem, ne csak idézzen tőlem néhány szót, ne csak azt mondja, hogy ismer engem, meg tudja azt, hogy én az életemet adtam, értetek emberekért, hanem jöjjön ide, essen a kősziklára és zúzódjon szét. Miért mondta ezt Jézus? Hogy nem elég ő róla tudni, nem elég idézni tőle, nem elég tudni azt, hogy ő áldozatot hozott értünk, hanem ha ő vele akarunk együtt élni, ha az ő alapozását kérjük a mi életünkhöz, akkor essünk rá és zúzódjunk szét a kősziklán. Mindannyian tudjuk, talán láttunk várakat is, amelyeket úgy építettek, hogy letettek egy kősort, kősorra tettek meszet, megint egy kősort, megint meszet, és fölépítették a várat, és a végén öntötték le vízzel. És az a mész az odaforrasztotta egymáshoz a sziklákat. És így volt ilyen erős kötőanyaga annak az épületnek, hogy évszázadok után is fennállnak. Jézus azt mondja, hogy szét kell zúzódnunk. Mit jelent ez, hogy szétzúzódnunk? Ne ragaszkodjunk a mi emberi természetünkhöz. Minden ember úgy gondolja, hogy ő azáltal egy olyan csodálatos lény, hogy ő ilyen, olyan vagy amolyan, neki ilyen vagy olyan természete van. De a Biblia azt mondja, hogy mindannyiunk természete sajnos önző. Mindannyiunk természete részrehajló, személyválogató. Ennek az emberi természetnek meg kell semmisülnie, úgy, hogy egy ember, ha rásik egy kősziklára és szétzúzódik, meg kell halnia. Az emberi természet halálára van szükség, hogy Jézusra épüljünk. Ha az emberi természetünkből csak annyit akarunk megmenteni, hogy hát én továbbra is egy kicsit egy kevés hazugsággal akarok élni, vagy továbbra is egy kicsit azért a pénzügyeimben magam akarok eljárni, egy kicsit a kapzsiság az én rám jellemző, de hát kire nem jellemző. Egy kicsit azért szeretnék az emberek előtt másképp szerepelni, mint amilyen valójában vagyok. Hagyják meg azért, valamit hagyjon meg Krisztus az én emberi természetemből. Jézus azt mondja, hogy nem tudok meghagyni, mert ha úgy esel rá a kősziklára, hogy nem zúzód szét, akkor valahol kikezdi majd az élet, a jövő és a gonoszság, kikezdi a velem való kapcsolatodat. Teljesen add át magadat nekem, teljesen forjál rám, szabad elhatározásodtól függ, hogy hozzám jössz, de hogyha hozzám jössz, vedd komolyan minden egyes kijelentésemet. Ha olvasod a Szentírást, ne csak bizonyos dolgokat tartsál fontosnak, mindent, amit olvasol a Szentírásban, mindent, amit mondasz, az ugyanolyan fontos legyen. Hagyjad az emberi természetedet szétszúzódni, akkor érsz el igazi önmagadhoz, ha rám forsz teljesen. az életben mindannyiunk nagy kiváltsága, hogy hagyjuk, hogy az emberi természetünk zúzódjon szét, mert ha nem zúzódik szét, továbbra is az fog vezetni bennünket. Az emberben három dolog van. Van a természet, amit öröklünk, és amit tovább súlyosbítunk a szokásaink által, és ez az önzésnek az életelvét erősíti mindannyiunkban. Van a belső emberünk, hogy mondja a Biblia, ez a második részünk, amiben ott van a lelkiismeret, az értelem, az akarat, amiben a hit is megszülethet, és a belső emberünk, hogy legyőzi a természetünket, ilyen jellemű emberekké válunk. Tehát természet, belső ember és jellem. Ez van minden emberben. Vannak emberek, akik a természetük vezetése alatt élik végig egész életüket. Azt mondják, hogy én ilyen vagyok, ilyennek fogadjatok el. Hogy egy kicsit dühös vagyok, indulatos vagyok, hát ki nem az? Engem ilyennek kell elfogadni. Azt mondják, hogy őket így teremtette az Isten, vagy így jöttek a világra, őket így kell elfogadni. Egy keresztény ember nem így gondolkodik, mert egy keresztény ember azt mondja, hogy a természetemmel én nem vagyok azonos. A természetem az, amit örököltem az őseimtől. Amit sajnos a rossz szokásaimmal tovább rontottam. De én megismertem az Istent, megismertem Jézus Krisztust, és akik a Krisztuséi, hogy mondja Galata 5.24, akik a Krisztuséi, azok megfeszítették a természetüket indulataival és kívánságaival együtt. Tehát egy keresztény ember óriási háborút visel, óriási harcot visel. Milyen harcot? A saját természetével szembeni harc a legnagyobb harc minden embernek az életében. És egy keresztény ember úgy gondolkodik, hogy én akkor leszek igaz jellemű ember, hogyha legyőzöm a természetemben az indulatosságot, az ösztönszerűséget, a meggondolatlanságot, az ötletszerűséget. Én akkor leszek igaz ember, ha hitáltal élek. A Bibliának legtöbbször visszaidézett mondata, az igaz ember hitből él. Habakuk könyve második fejezetében olvassuk először, és utána sokszor idézi vissza a Biblia, az igaz ember hitből él. Hitből élni annyit jelent, hogy soha nem engedni a természetnek, keresztre feszíteni a természetet indulataival, kívánságaival együtt. Jézus is erről beszél. Jézus összefoglalja a Biblia valamennyi nagy tanítását, és egy fél mondatba összegzi, aki e kőre esik, szétzuzatik. Annak új élete lesz. Abban az új életben tőlem kapja majd az erőt, én alapozom meg az életét, én hozzám fog viszonyítani mindent. Aki e kőre esik, szétzuzatik. Új más élete lesz a földi életben. Fogok még erről beszélni, de nézzük meg a második lehetőséget. Aki a kőre esik, szétzuzatik. És mi a másik lehetőség? Akire viszont ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Tudnunk kell, hogy ezt a második lehetőséget így szó szerint a Biblia már egy előző könyvében tartalmazta. Sőt, ki is nagyította, sőt, szemléletessé tette. És ezért hadd mutassam be ennek egyik ábrázolását. Egy testvérünk, aki az ország másik részén élt Szerdömölkön, és aki fafaragó mester, őt kértem meg arra, hogy ábrázolja ezt a jelenetet, amikor a kő leesik, és szét fogja morzsolni nem csak azokat, akik a gonoszsággal azonosultak, hanem az egész történelmet. Ez nagyon egyszerű ábrázolni, bár ő fafaragó, tehát ő neki valahogy ezt fából kellett ábrázolni, de talán sikerült, mert amit Dániel könyve második fejezete elmond, hogy Nabukodonozor király az egész emberi történelmet egy hatalmas szobor képében látta meg. És ennek a szobornak a feje aranyból volt, hát ezt itt lehet akácfából. Az akác olyan, mint az arany. A két karja és a két válla már csak ezüstből volt. Hát ez is lehet, mert a hársfa nagyon hasonlít az ezüsthöz. És a harmadik rész, hogy az arany ezüst után már csak részből, bronzból volt, hát ez a cseresznyefa. És hogy a két lábszára vasból volt, ez az a diófa, és a két lábfeje vas és cserép elegyéből. Hát itt tovább megy a diófa, és egy kicsit le kell festeni, És pontosan előttünk van,
tudom neked is, te is lássad,
hogy pontosan meg lehet ezt csinálni, hogy ezt ábrázolni lehet, és mióta 2 éve ő ezt így kifaragta, úgy járom az országot falvakban, Bakonytól kezdve Hajdú-Bihar megyéig, és ahol ezt a témát választják, hogy mi lesz az emberi történelemből, meg mi ez a lehulló kő, amely szét fogja morzsolni azokat, akik nem akartak élni, vagy nem akarnak helyesen élni, egy megdöbbenés erejével hat, amikor ezt az egyszerű ábrázolást az emberek elé állítjuk, és föltesszük a kérdést, hogy az egész emberi történelem, ami olyan nagynak tűnik mindenki előtt, ami azt mondják az emberek, hogy olyan régóta van már világ, és hát olyan sokáig lesz is majd. Tehát az egész világ agyaglábakon áll. Egy pókfonálon függ az egész történelem. Hát agyaglábakon áll ez a hatalmas nagy kolosszus. Jobban ki se lehet fejezni, hogy mennyire törékeny a történelem. Van ugyan arany fej, van ugyan 2 ezüst kar, rész, bronz oldalak és has, 2 vas lábszár, de az egész, az vas és cserép csak ideig, óráig elegyedő ötvözetéből áll. Tehát ez agyaglábakon áll, ez nagyon gyorsan, nagyon hirtelen egyik pillanatról a másikra elmúlhat. És mit látott a király, és mire utal vissza Jézus a példázatában, mit látott álmában, hogy látta ezt a hatalmas nagy szobrot. Babiloni királynak adta Isten ezt az álmot, és azért adta szobor formájában az emberi történelmet, mert a babiloniak voltak először a történelemben, akik nagyon sok szobrot állítottak. Hogy úgy gondolták, hogy ők olyan nagyok, hogy meg kell örökíteni a nagyságukat, és a szobor állítást ők vezették be az emberi történelembe. Az ő nyelvén beszélt az Úr, hogy azt mondta, hogy igen, Nabukodonozor, te ilyennek látod az országodat, vagy a világhatalmi Babilóniát. Hát az emberi történelmet én is így mutatom be neked, olyan, mint egy nagy szobor. De ez a szobor agyaglábakon áll, és egyszerre csak emberi kéz érintése nélkül lehull egy kőszikla. 2-szer mondja Dániel könyve 2. fejezetében az ige, hogy emberi kéz érintése nélkül fog lehullani a kőszikla. Tehát a történelmet nem ember fogja befejezni. Nem lesz atomhalál, nem lesz hőhalál, nem lesz fagyhalál, semmi olyasmi nem lesz, amitől pedig ma is fél az emberiség, hogy valaki meggondolatlan ember befejezi majd a történelmet, valami őrült, vagy valami, hát a mai technikai civilizációból következő szerencsétlenség. Nem, ilyen nem lesz. Emberi kéz érintése nélkül hull a kőszikla, és erre utalt vissza Jézus. Aki a kőre esik, szétzuzatik. Akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. A kő ráesett erre a szoborkolosszusra, mivel agyaglábakon állt, ugye nem tudott semmi ellenállást kifejteni, meglódult az egész szobor, minden óriási csattanással, rengéssel leesett, ízzé porrá zúzódott minden a hatalmas eséstől, úgyhogy amikor fölkerekedett a szél, mindent elvitte erről a vidékről, és mondtam a testvérünknek, ennek a Németh Gyulának hívják, és a népművészet mester egyébként, tehát országosan ismert művész, mondtam, hogy most azt kellene ábrázolni, amit a történet befejezése mond ki, hogy ebből a kőből, hogyha a másik oldal, most még a másik oldal üres, a másik oldalon itt lenne ez a kő, hogy fejeződik be a történet, hogy a kő nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. A kő nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Fölteszem a kérdést, hogy lett ez a kis kő? Hogy lett ez a kis kő nagy heggyé? Ez a kis kő hogy lett nagy heggyé? Mese ez? Ez nem mese. A kő úgy lett nagy heggyé, hogy sokan estek rá a földi történelem során. Sokan estek erre a kőre, és azokból, akik a kőre estek és szétszúzódtak, azokból lesz nagy heggyé. Benne van ebben a proféciában, ugye ez az emberiség történelmét érintő első profécia a Bibliában. Ezután még 9 jön. Ez az első profécia. Ebben is benne van, hogy ennek vége lesz, ez az egész arany, ezüst, ézvas cserép, ez elmúlik, és kezdődik majd egy új történelem, de ott nem egymagában lesz az a kő, hanem akik a történelem során ráestek erre a kőre, ez mondta Jézus, aki kőre esik, szétzuzatik, az majd örökké él. Akire viszont ez a kő rásik és szétmorzsolja, az a kárhozatnak a fogja. Két választási lehetőségünk van. Vagy az életünkben ráépülni a kősziklára, és már eddig is sokan épültek rá, nem tudjuk pontosan milliók, 10 milliók, 100 milliók, fogalmunk sincs. De azt mondja, hogy nagy heggyé lesz ez a kő, és betölti az egész földet. Régen is, ma is sokan adják át az életüket maradéktalanul Jézusnak. Jézus ezt kéri tőlünk, hogy maradéktalanul adjuk át az életünket. Mindenben ő legyen a mérték. Mindenben ő legyen az alap. Mindent hozzá viszonyítsunk. Nehoz viszonyítsunk, hogy egy gyülekezetben a másik ember hogy viselkedik. Nehoz viszonyítsunk, hogy egyházi előjárók hogy viselkednek. Nehoz viszonyítsunk még ahhoz se, hogy igaz emberek, mondjuk egy ilyen igaz költők, mint Arany János, hogy viselkedtek. Nekünk mindenben Jézus Krisztus legyen a mérték. Ejtsünk fogjul minden gondolatot Jézus Krisztussal, ezt mondja Pál apostol. Mindig arra gondoljunk, hogy Jézus Krisztus valaminek örülne, vagy szomorkodna. Hallottam azt, hogy egyszer egy hívő családban egy kislány el akart menni a diszkóba. Hát 16-17 éves volt már, ilyen idős korban úgyis kár kényszert alkalmazni, hogyha akar egyszer, úgyis el fog menni. De nem azt mondta az édesapja neki, hogy na most hát akkor én szomorú vagyok, hogyha te ilyen helyre mész. Azt mondta, hogy Jézus Krisztus követni fog téged oda, ahol villannak a fények, isznak, kábítószereznek, önmagukból kivetkőznek a nemzedéktársaid. Gondolod, hogy Jézus Krisztus örömmel megy veled oda? Ennek ellenére a lány elment a diszkóba. Az este 10-kor hazajött. Mert fölmérte azt, fölismerte, hogy jó az a hely, ahova Jézus Krisztus engem nem követhet. Jó az a hely, amin Jézus Krisztus szomorkodna, mert nem az ő helye, ő más társaságba hívja a fiatalokat. Mindenben legyen Jézus Krisztus a mértékünk. Mindent Jézushoz viszonyítsunk. Ne más emberhez, ne a világ szokásaihoz, hanem mindenben azt kérdezzük meg, hogy Jézus Krisztus erre mit felel, mit mond, és nincs az életnek olyan területe, amelyről Jézus véleményt ne nyilvánított volna. Azért élt itt közöttünk. Azért volt itt 33 és fél évig, hogy pontosan megmutatta, hogy ő hogyan gondolkodik, hogyan beszél, hova megy és kikkel vállal társaságot. Aki e kőre esik és szétszúzódik, és egyre inkább szétszúzódik, rá fog épülni, és ezekből lesz egy új emberiség. Lesz egy új emberiség, amire Vörös Martin Mihály azt mondta, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Lesz egy másik emberiség. Mikor jön létre ez a másik emberiség? Akkor, amikor a kő le fog szakadni. Amikor a kő leszakad, Jézus eljön másodszor, ledönti talapzatáról ezt az emberi történelmet, és ebből semmit nem tud használni, mindent el fog fújni a szél. Akkor majd ez a kő, a kiskő nagy heggyé lesz, és betölti az egész földet. Kedves gyülekezet, Jézus a példázatban tehát visszautal Dániel könyve 2. fejezetére. Senki nem érti meg az új szövetséget, ha nem ismeri az ószövetséget. Tehát senki nem érti meg. Itt is egy egyszerű egy mondat 2. feléhez kell nekünk egy ószövetségi történet, beható ismerete. Az Ó és Új Szövetség teljesen együvé tartozik, ha valaki azt mondja, hogy az ószövetség a zsidóké, és az Új Szövetség a keresztényeké. Ez tetszetős, hazugság. Nagyon tetszetős, de hazugság. Jézus azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és proféták eltörlésére. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Jézus érvényre juttatja azt, amit az Ószövetség mondott, talán sokszor még homályosan, visszafogottan, Jézus adja meg az igazi színezetét. Az Ószövetségben például ez az első három aranyfej, ezüst karok, réz vagy bronz oldal és has, magában Dániel könyvében ez az első három szakasz pontos azonosítást kap. Például azt mondja Dániel a királynak, te vagy az aranyfej. Tehát az aranyfej a nabukodonozori Babilónia. Érdekes, hogy a nabukodonozori Babilónia azért arany, mert ott bányázták akkor a legtöbb aranyat. A babiloniak vezették be az arany elterjedt használatát, tehát azóta mondjuk, hogy a legértékesebb fém az arany, mióta ők ezt bevezették. Annak van egy megfelelő, egyébként Szent János kenyérrel mért súlya, ez a karát. A karát azért erre a szóra rímel, mert ugye arabul karobnak hívják a Szent János kenyérport, itt is most így lehet venni, karob, karát. De nagyon érdekes, hogy Babilóniát, az aranyfejjel jelképezett Babilóniát nem egy hatalom döntötte meg, hanem egy államszövetség. Hogy két vállunk van és két karunk, milyen egyszerűen tudta Isten bemutatni. Semmi erőlködés, semmiféle belemagyarázás a történetbe, csak úgy, hogy egy emberi test előttünk áll. Babilóniát egy államszövetség döntötte meg, a médek és a perzsák. Médek és a perzsák szövetsége. A médek és a perzsák lezúdultak ezekről a hegyvidéki területekről Babilónia síkságára, és elmondja Dániel könyve 5. fejezet, hogy hogy döntötték meg Babilóniát Belsacár idejében. És nagyon érdekes, hogy a médek és a perzsák közül aztán a perzsák jutottak erőfölénybe, és ők kezdték vezetni, és a médeket visszaszorították, és a perzsák annyira visszaéltek a hatalommal, azt szerették volna, hogy az egész földet bekebelezzék, és ennek lett a viszont válasza az, hogy akiket leginkább legyőztek, a görögök, mert a perzsák először bekebelezték Babilóniát, bekebelezték Egyiptomot, Kis-Ázsiát, ők mindig Görögországra fájt a foguk, és ahogy a görögöket legyőzik, Atént felperzselik, számtalan 120 évig vezetnek hadjáratot a görögökkel szemben. A görögök közül, amikor egy nagyon tehetséges, mind a mai napig egy olyan történelmi személyiség lép a színre, akiről a legtöbbet írták a történelme, ez Nagy Sándor. Nagy Sándor, aki, ahogy az arany a babiloniaknak a féme volt, az ezüst bányászatot a perzsák kezdték, ezüstpénzt ők kezdtek verni, Nagy Sándor falangszait pedig bronzból, tehát rézből készítették. Nagy Sándor volt az, aki visszavágott a perzsáknak, és ezt a három hatalmat Dániel könyve 2. fejezete, Dániel könyve 8. fejezet 20., 8. fejezet 21. verse így említ. Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország. Nem nekünk kell kitalálni. Szemléletesen a Jóisten bemutatta, és utána azt mondta, Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, és a negyedik hatalmat ki azonosította. A negyedik hatalom, ami már 2200 éve a történelmet vezeti, úgy, hogy az emberek észre se veszik, mert 2200 éve római politikát űznek a nemzetek. Mi a római politika lényege? Hozd meg és uralkodj! Mi a római diplomácia lényege? Kenyeret és cirkuszt a népnek. Mi a római jognak az értelme? Vas kemény jog, ami mindig a hatalmasok jogát védi. Mi a római kultúrának a jellege? A bámészkodás, az ámulás, a nagy szemet kápráztató rendezvények, gladiátor játékoktól a kereskedelmi tévékig, ugyan 2200 év van, de ugyanazon az elven alapszol. Ne gondolkozzál sokat, csak bámuljál valamit, ami majd úgy ki fogja lugozni az agyadat, hogy azt tesznek veled, amit akarnak. Ez 2200 éve. És mi a római vallásnak a lényege? A római vallásnak pedig az a lényeg, amit Róma hozott a történelembe, hogy a római vallás mindig arra hivatkozott, hogy Isten van vagy nincs, arról nem érdemes beszélni. Hogy az őseim milyen hitűek voltak. hogy az apám, nagyapám, ükapám milyen vallást követett. Te is azt kövesd. A vallás az szokás. A vallás az hagyomány. Szóval sok mindent lehetne beszélni erről, hogyha én erről szeretnék beszélni, de ezekből semmi nem marad. Se az aranyból, se az ezüstből, se a részből, se a vasból, se semmiből. Az emberi élet, a történelem gyengül, megy lefelé, az aranykortól eljutunk oda, hogy az embert már a sárral teszik egyenlővé. Annyira nincs az emberi életnek a becsülete, mint az utca sárnak. Sokat lehetne erről beszélni, és a Biblia beszél is, és kinyitja előttünk a történelemnek a képes könyvét, és ráutal arra, hogy igenis gondolkozzál, és tanulmányozz végig, hogy miért jutott ide a világ. De a Biblia azt mondja, hogy ennél sokkal fontosabb, hogy te most ráesel a kősziklára, és ha nem esel rá a kősziklára, tudod, akkor is fogsz találkozni a kősziklával. Csak nem fölülről, hanem alulról. Nem fölülről, hogy ráesel a kősziklára, hanem alulról, hogy te rád esik rád a kőszikla. És ha első hallásra talán sok embertől kaptam én is meg, hogy hát nem mindegy, hát itt szétzúzódom, ott meg szétmorzsom. Ég és föld a különbség. Nem mindegy, hogy itt a földi életben te már Jézus Krisztusra alapítod az életedet, és elvezet az örök életbe, ahol majd nagy hegyé lesz, és sok emberrel fogsz találkozni, akik ugyanúgy Jézus Krisztusra alapították az életét. És nem mindegy az, hogy te továbbra is éled a magad önző, szokás szerinti, hagyomány szerinti, berögzöttség szerinti életedet, és egyszer találkozni fogsz a kősziklával. Csak úgy, hogy a kőszikla esik rád, és szét fog morzsolni. Ez nem mindegy. Kedves gyülekezet, hadd mondjam el, hogy most már tényleg 2 éve járom az országot, hogy például először még nem kérdeztem meg, de később megkérdeztem, hogy elébük állítottam az embereknek, és sok helyen mondták, hogy ők erről soha nem is hallottak. És akkor, amikor mondták, hogy soha nem is hallottak erről, mondtam, hogy ha elfogadjuk, hogy ez benn van a Bibliában, Dániel könyve a 2. fejezetéből mindenki ellenőrzheti, kérdeztem, hogy innen számítsuk az emberi történet ide, vagy innen ide? Most innen induljunk erre felé, vagy innen induljunk arra felé. Hadd tegyem hozzá, hogy mindenki, aki ma 80-90 éves, vagy aki ma 20 éves, az emberi történelmet így tanult, hogy innen megy arra felé. Nem? Mert azt tanultuk, hogy volt először, hogy az ősrobbanás, szerves élet kialakulása, jött a majom, mint közös ős, a gerinces, akkor jött az ősember, az előember, valahol a sárból, és hát micsoda nagy fejlődés, már itt vagyunk az aranynál. És érdekes, hogy nekem az ország egyetlen egy településén ezt senki nem mondta, pedig ezt súlykolták belénk, nem? Hogy volt őskor, ókor, középkor, hát most újkor, legújabbkor, hogy micsoda nagy haladás, fejlődés, micsoda evolúció van az emberiség történelmében. És elég volt, hogy egy ilyen kis szerkezetet odaállítsak az emberek elé, és megkérdeztem, hogy most akkor hogyan, innen induljunk el? Azt mondja, dehogy innen induljunk erre, innen induljunk arra. Hát mondom, ezt honnan tetszenek tudni? Hát nem ezt tanultuk, nem ezt verték belénk. Igen, a Biblia egy egyszerű, szemléletes bemutatással rávilágít arra, hogy egykor volt, még ennél is aranyabb kor, amikor Isten megteremtett bennünket. Aztán beengedtük a bűnt, és a bűn kezdte az életet szétszedni, elerőteleníteni. Most már se államokat nem lehet úgy összefogni, mint régen Babilónia összefogta a félvilágot, vagy Médó-Perzsa, vagy Görögország, vagy Róma. Most már minden züllik szét, most már egy várost, egy falut nem lehet összefogni. Nemhogy egy országot, nemhogy egy földrészt, nemhogy ezt az emberiséget. Ma az emberiség olyan törékeny talapzaton áll, tényleg egy pókfonálon függ az emberiség sorsa. És nem azért, mert atomháborútól kellene rettegni, hanem azért, mert az emberek fejében iszonyatos zűrzavar van. Az emberek, akiknek azért a szervezetünk legfelsőbb részén az agyunk van, az emberek nem gondolják meg, hogy miért élnek, nem tudják, hogy milyen mérték szerint éljenek. Ezért van ez a szerencsétlenség, hogy a fiatalok úgy fölnéznek, hogy hogy élnek ezek az idősek, nem, ezt nem bírom ki épésszel, gyerünk kábítószert, mert ezt nem lehet kibírni, hogy ugye Amerikában végeztek fölmérést, hogy ma egy 10-től 20 éves gyerek mire vágyakozik. És 85%-kal, ugye Amerika a statisztika nagy hazája, 85%-a arra vágyakozott a gyerekeknek, amit talán nem is találnánk ki. 85%-a azt mondta a fiataloknak, elég nekünk egy apa is. Elég nekünk egy apa is. Nem kell két apa, három apa, négy apa. Vagy ki az apa? Ugye annyi a válás, annyira mennek szét a családok. Mi felnőttek könnyen mondjuk azt, hogy na, drogoznak a gyerekek. Na de szerencsétlenek, hogy fölnéznek, és azt mondják, hogy hát a mi példaképeink, akik a világra segítettek bennünket, a felnőttek mit csinálnak? Hát az alkohol is drog, cigaretta is drog, a rohanás is drog. Hát mi ezt gyorsabban oldjuk meg, beveszünk ilyen-olyan szereket, csak bele ne kelljen gondolni, ez borzalmas ez az élet. Borzalmas az egész történet. Miért jövünk a világra? Azért, hogy állandó zaklatottságban éljünk. Azért, hogy egyszer aztán elmúljunk és elföldeljenek, mert ezért jövünk mi a világra? Ezért kell most azt hirdetnünk, hogy bárki, aki a világra jön, hogyha találkozik a kősziklával, ha ráépül a kősziklá, lesz értelmes élete. Még egy értelmetlen világban is tud Jézus értelmes életet adni. De ha nem találkozik a kősziklával, vagy kikerüli a kősziklát, vagy nem akar erre ráépülni, az miért jön a világra? Jézusnak mi volt a legsúlyosabb kijelentése? Jobb lett volna, ha meg sem született volna. Ezt kire mondta? Júdásra. Máté Evangélium a 26. fejezetében olvas. Az az ember, aki nem gondolkodik, aki a maga akaratát akarja az Istenre kényszeríteni, mert Júdás ezt csinált, hogy a maga akaratát akarta Jézusra kényszeríteni, hogy Jézus azt csinálja, amit ő elgondol. Júdás azt mondta, hogy Jézus nagyot téved, amikor nem akar hatalmat. Jézus szépen beszél, nagy csodákat tesz, de miért nem akar hatalmat és pénzt? Tehát hatalom és pénz nélkül semmit nem lehet ezen a világon megvalósítani. Jézusnak a nagy hibája, hogy nem akar hatalmat és pénzt. Majd elárulom, és ha elárulom, akkor majd biztos hatalommal vágja ki magát abból, hogy ne feszítsék keresztre. Akkor Júdás látta, hogy Jézus ebből nem vágja ki magát hatalommal, akkor fölakasztotta magát. Erre mondta Jézus azt, hogy jobb lett volna, ha nem is született volna. Vannak emberek, akik már itt a föld életben ide akarják tenni magukat, és ők akarják irányítani a kősziklát. Jézus azt kéri tőlünk, hogyha látjuk az ő életét, tanulmányozzuk az életét, látjuk, hogy ő mindenkivel jót akart. Ő senkivel szemben nem volt személyválogató. Jézus mindenkinek kereste a gondolatát, próbáltam megérteni, azonosulni a szándékaival, és Jézus mindenkinek jót akart, sokkal inkább, mint az ember jót akar magának. És Jézus azt mondja, hogy nézzük meg, hogy ki volt, nézzük meg, hogy ő most mit végez, és essünk a kősziklánra, a kősziklára esve és szétszúzódva, van a legjobb helyünk és a legjobb sorsunk ezen a világon, és majd meg fogjuk látni, hogy egy új emberiség fog kinőni ebből. Kedves gyülekezet, lehet ezt rövidebben kifejezni? Ez egy mondat. És azzal kezdtem az ige hirdetést, ebben az egy mondatban mindannyiunk élete benne van, és az egész világtörténelem is benne van. Hát én nyelvvel foglalkozom, nekem az anyagom nem a bárányok, vagy az a fa, vagy a más. Én mint aki nyelvészettel, irodalom, történettel foglalkozom, én ilyenkor szinte alig kapok levegőt, azt mondom, hogy ennél nagyobb csoda, mint egy mondatba mindent kifejezni. Ez csak egy valaki tudja, a Jóisten. Erre valóban azt lehet mondani, mint Salamon mondta, ez se hozzátenni nem lehet, se elvenni nem lehet. A mi emberi beszédünk olyan, mint a pejva. Az Isteni olyan, mint a búza. A pejva hiába van egy mázsa pejvám, az egyik se fog kicsirázni. És ha van egy búza szemem, abból már 30-60-100-szoros termés fog következni. Én ezért mondtam, hogy keveset mondhatok, mert csak egyszer vagyok itt. De én ezt szeretném, hogyha mindannyian megjegyeznénk, hogy aki a kőre esik, szétzúzatik. Akire viszont ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Segítsen bennünket Isten, hogy komolyan vegyük az életnek ezt a nagy választását, és mi is döntsünk az első csoport mellett, mert nincs harmadik lehetőség. Az életben mindig két nagy lehetőség van. Vagy jobb, vagy bal. Vagy igaz, vagy hamis. Ha nem esünk a kősziklára, ha csak látjuk a kősziklát, ha csak beszélünk róla, ha csak egyszer-kétszer ráülünk, ráállunk, mondjuk, hogy mi is keresztények vagyunk, lehet így is. Kősziklára állnak emberek, hogy keresztények vagyunk. A mi országunk egyedüli ország, amely a keresztény értékrendet mondja Európában. Lehet sokféleképpen hazudozni. Lehet úgy is beszélni, hogy mindenki el van ájulva, mintha ez lenne a legnagyobb igazság. De Jézus nem ezt kérte tőlünk. Jézus azt kérte tőlünk, hogy zúzódjunk szét. Épüljünk rá. Majd aztán ő meg fogja mondani, hogy egy adott helyzetben mi a megoldás. Nem mi akarjunk megoldást hozni az életünkbe. Tőlünk nem is várja a Jóisten, hogy megoldjuk az életünket. Sokszor az emberek mindig megoldani akarják az életük problémát. Nem várja tőlünk a Jóisten, hogy megoldjuk. Jóisten csak azt várja tőlünk, hogy vele azonosuljunk. Ha vele azonosulunk, majd ő megoldja. Nem mi oldjuk meg az életünk problémáit, mert attól fogunk oldulni. Mi tőlünk Isten csak hűséget vár, engedelmességet vár. Szabad választáson alapuló döntést, ahogy ráesünk a kősziklára. Akkor utána majd ő meg tudja oldani a mi életünket, kis dolgainkat is, nagy dolgainkat is. Nem oldjuk meg az életünk. Ez a baj, hogy minden ember meg akarja oldani az életét. Ezért az a romhalmaz, amit ma világnak nevezünk. Segítsen bennünket az Isten, hogy Jézusnak ez az egy példázata állandóan visszacsengjen az értelmünkben, és kérjük az ő segítségét, hogy meg tudjuk tenni ezt a döntő lépést, hogy ne csak beszéljünk a kőszikláról, ne csak néha hivatkozzunk rá, vagy ráálljunk rájönk, szétzúzódni a kősziklán. Ami Krisztushoz méltatlan, az semmisüljön meg az életünkben. Ha hagyjuk, hogy ne semmisüljön meg, tévútra fog bennünket vezetni. Ezért gondoltam, hogy a kedves szalkaiaknak és környékbelieknek ezt az egyszerű példázatot ismételjem el, és kérjük arra majd a Jóisten segítségét, hogy mi is úgy tudjunk Krisztus mellett dönteni, hogy a valóságban szét is zúzódjunk a kősziklán. Amen. Köszönjük áldott Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk, hogy Jézus Krisztus által ismét olyan tiszta, világos beszéddel szólsz hozzánk. Köszönjük ezt a rövid példázatot. Köszönjük, hogy ebben a rövid tanításban minden ember élete benne foglaltatik. És mi vágyakozunk arra, hogy mi az élők közé számláltassunk, akik itt a földön megmerünk halni a rossznak, az önzésnek, ami a természetünkben van. Segíts, hogy felismerjük, megismerjük igazán a kősziklát, Jézus Krisztust. Segíts, hogy ne magunknak akarjunk tartogatni az életünkből részeket, amelyek aláássák majd a vele való viszonyunkat. Segíts meg, jóságos Urunk, hogy mindannyian, akik itt állunk előtted, a kősziklára tudjunk esni, és egy új életet tudjunk nyerni Krisztus által. Segítsél meg kicsint és nagyot ebben, az ő kegyelméből kérjük ezt tőled. Amen. Amen.